Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok. Ez itt a Holnap Tegnapja, a fenntarthatósági magazin, ahol hétről hétre olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Ma a Synerps bútorforgalmazó vállalat termékeiről fogunk beszélgetni, mégpedig azért, mert igazán kiemelkedő és magas minőségben, hozzáértéssel és elkötelezetten képviselik a fenntarthatóságot. Vendégem a stúdióban Sebestyén Diana, a Synerps marketing vezetője, vagy ha egyébként mások úgy jobban ismerik, akik Hankó Viktor kollégánkat követik, akkor Diuska a vendégünk. Szia!
Szia, Zsuzsi, köszönöm a meghívást!
Szóval az utóbbi években a fogyasztóknak, a vásárlóknak egyre hangsúlyosabb a fenntarthatóság, nő a kereslet a minőségi fenntartható időtálló belső építészeti megoldások iránt is, és a Synerps gyakorlatilag a kezdetek óta erre építette fel a márkáját. Mit gondoltak az alapítók, amikor belevágtak?
Igen, hát a cégnek az alapítás ez nem tegnap volt, de a mai napig egy családi tulajdoni cégről beszélünk, ami nagyon bájos Svédfaluban, Synerps nevű faluban alapult. A vezérelvek azok ugye a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a folyamatos fejlődés, annak a felmérése, hogy mire van szükség a piacon, ez már kezdetől fogva jelen volt a cégnek az életében. De egyébként maga ez a megye, ahol ez a kis falu található, ez a Smoland megye, itt nagyon sok vállalkozás alapult már, és itt arról híresek az emberek ilyen anekdoták szerint, hogy nagyon szeretnek spórolni, illetve nagyon szeretik átgondolni, hogy mire fordítják az erőforrásaikat. Ez egyébként nagyon sok olyan vállalati folyamatba is begyűrűzik, hogy például újrahasznosítjuk a leeső hulladékot, hogyan takarékoskodunk vagy gazdálkodunk az energiával. Például nálunk az egyik ilyen termékünk, ami ezen az elven született, az a refill. Egészen egyszerűen vannak ezek az irodai paravánok, amiben egy ilyen töltött anyag kerül. Ez nálunk 50%-ban a gyárainkban leveső szövet maradékból van, illetve PET palackokból, és akkor a másik 50%-e pedig valamilyen másik anyagból. De ugyanilyen sztori például, hogy a leeső faforgácsokat egy brikettbe préseljük, és ezzel fűtjük a környékbeli öregek otthonát, iskolát, a saját gyárainkat. Tehát ez mondjuk környezetvédelmi szempontból, fosszilis energia szempontból nem annyira előremutató, de olyan szempontból meg nagyon jó, hogy ezt az anyagot is újra hasznosítjuk és fűteni, meg így is úgy is kell.
Abszolút megvalósul a körforgás. Gyönyörű történeteket mesélsz el, és tulajdonképpen ez nem is egy tudatos fenntarthatósági következmény, hanem gyakorlatilag egy életre való evidens törekvés volt a márka alapítók számára. Ahogy kiveszem a szavaidból, ők már akkor ilyen gondolkodással rendelkeztek, amikor nekünk igazából még fogalmunk nem volt arról, hogy ez mennyire fontos lesz majd akár 10, 20 vagy 30 évvel később. Az a fajta környezettudatosság, ami a működésre vonatkozott, a bútorok elkészítésénél fontos volt, hogy hosszú távú megoldást valósítsatok meg a bútorok élettartamában is. Beszéljünk egy kicsit konkrétan erről.
Én azt gondolom, hogy a svéd, meg ugye a skandináv gondolkodásnak ez az egyik alappillére, hogy ők szeretik a hosszú távú minőségi dolgokat, nem feltétlenül ezt a túlhalmozást. Ez nálunk is jelen van, tehát kevesebb új terméket dobunk a piacra mondjuk, mint amerikai versenytársaink, viszont amit tervezünk és amit a piacra dobunk, az nagyon-nagyon hosszú ideig gyártásban marad, és formailag is kialakításában, anyagfelhasználásában egy hosszú távon fenntartható megoldás. Ez egészen egyszerűen nem csak a termékfejlesztésünkben a jelen, hanem mindenhol, mert ez egyfajta DNS-nek a része. Ezért most már ezt ilyen explicit módon kommunikáljuk is, hogy három dologra kell figyelni, így, amikor fenntarthatóságról beszélünk. Mi bútorgyártó cég vagyunk, tehát itt a bútorok tekintetében azért elég sok felhasználóval találkozunk nap, mint nap. Ügyelni kell a fenntartható terekre, a fenntartható beruházásra, és hát nagyon fontosan a fenntartható emberekre. Hiszen ez az egész arról szól, hogy az adott környezet hogyan idomul ezekhez a felhasználókhoz. Hogy lehet fenntartható egy tér, vagy egy beruházás. Ennek nagyon-nagyon sok aspektusa van. Akár egy iroda kialakításnál, akár bármelyik másik belső térről, ha beszélünk, az egy nagyon vizuális tartalom, mivel ugye bútorok kerülnek be, stb. Stb. Tehát mindenki azt gondolja, hogy ebből adódóan nagyon egyszerű is. De nagyon sok olyan vonatkozása van, amire, hogyha időben odafigyelünk, mit szeretnék abba a térben, milyen funkciót töltsön be, egészen odáig, hogy milyen színű legyen az a valami. Előtt az ember végig gondolja, és megvannak a megfelelő preferenciái, akkor egy hosszabb távú döntést tud hozni, mint amikor csak bemegy, aztán impulzus vásárol egy kanapét mondjuk.
Abban is nagyon sokat segít a márka, hogyha valaki újra gondolná adott esetben a bútorait egy új funkcióval, bővüljön a termék.
Igen, ez abszolút így van. Egyébként az a szomorú tény, az EU Környezetvédelmi Bizottság kiadott egy ilyen tanulmányt, hogy évente az EU-ban egy olyan 10 millió tonna bútor kerül kidobásra, ami egy hatalmas mennyiség. Hozzá kell tennem, aki az iroda piacon dolgozik, de mondjuk kevésbé szakmailag kompetens hallgatóknak, hogy azért itt általában az a gyakorlat, hogy a cégek 5 évente másik irodaházba költöznek, vagy az adott területükre megújítják a bérleti szerződést, és ott rendezik át a tereket, tehát ilyen tekintetben valamilyen változásra lehet számítani, amikor az irodai terekről beszélünk. Na most, ha itt minden 5 évente ezek az irodák, és itt most több 100 000 fős cégekről beszélünk, kidobják a régi bútort, vagy jó esetben ezt adományozzák, az adófeltételei nem annyira kedvezőek Magyarországon sajnos, az azért nem teljesen egy fenntartható történet, tehát végképp nem környezettudatos. Tehát nagyon fontos, hogy minimalizáljuk ezeket a károkat, és ezért ki is mondjuk így explicit módon, mint az egyik legnagyobb bútorgyártó Európában, hogy a bútorgyártóknak is van felelősségük abban, hogy olyan termékeket gyártsanak, ami hosszú időn át tud használni a felhasználó, tehát mind anyag felhasználásában, minőségében, kialakításában, és ami nagyon legfontosabb, funkcióiban és az emberi egészségre gyakorolt hatásában olyan tulajdonságai vannak, ami hosszú távon működik és jó és fenntartható. Nem teszek egy olyan bútort be egy térbe, ami önmagából olyan ragasztót párologtat ki, hogy az több éven át megbetegít.
Ez az az aspektus, aminél a legkevésbé gondolkodunk tudatosan, mert sok mindent szempontként talán végigveszünk, amikor egy új bútort szeretnénk beszerezni otthonra, vagy az irodába, vagy bárhová. Például az, hogy milyen oldószerekkel, milyen ragasztóanyagokkal dolgozik az adott cég, aki elkészíti a bútorokat, és az vajon az egészségünkre milyen hatása van, ezt szerintem talán kevésbé gondoljuk végig, miközben ez is egy nagyon fontos szempont.
Igen, hát nagyon nagy felelősségünk van ebben, és ahogy már az elején említettem, ez nálunk nem egy marketingfogás, meg nem egy greenwashing, egészen egyszerűen svéd cégként csak Svédországban vannak gyáraink, csak európai alkatrészekkel dolgozunk. Ez olyan szempontból nagyon fontos, hogy így egy kézben tudjuk tartani azt az értékláncot, aminek attól kezdve, hogy megszületik egy bútor ötlet, odáig, hogy azt valaki elkezdi használni, és hosszú évekig a gyártásban marad, ezt mi ellenőrizzük.
A bölcsőtől a bölcsőig szemlélet gyakorlatilag már a legelejétől kezdve, mióta elkezdtetek bútor gyártani, megvalósult.
1942-ben alapult a cég, ugye ma meg már Európában az egyik legnagyobb bútorgyártó cég vagyunk. Most azért tudni kell azt, és ez nagyon vicces, ez a bölcsőtől bölcsőig, mert ennek kicsit ilyen átvitt értelme van.
De olyan szépen hangzik egyébként.
Igen, de olyan szempontból igaz is ránk, hogy hát ha nem is a bölcsőtől, de ezt kevesen tudják, hogy egyébként a Synapse-nak a termékei azok kisiskolás kortól egészen a nyugdíjas évekig kísérik el a felhasználót. A zászlós hajó az Európában és a nagy területeken nyilván az irodaszegmens, de a skandináv országokban nagyon erős az oktatás és a care, úgymond ez a gondoskodás, időgondoskodás, egészségügyi szektor is. Ezek kicsit más típusú bútorokat követelnek meg, de az a fajta átgondoltság, ami arra vonatkozik, hogy ezt a terméket hogyan tudom flexibilissé, adaptívá tenni, hosszú távon hogyan tudjuk használni, az ugyanaz minden tekintetben.
Az ördög mindig a részletekben rejlik, és most ez esetben ugye a logisztikában és a szállítmányozásban rejlő részleteket szeretném most egy kicsit fókuszba tenni, mert hogy ebben is rendkívül körültekintő a Synapse.
Igen, saját szállítóapparátusunk van a legtöbb országban, ahol ez nem megvalósítható, nyilván különböző fenntarthatósági szempontok miatt mást választunk. Ez alatt értem azt, hogy a saját kamionjaink, ha valahova szállítanak bútort, akkor vissza is tudjanak vinni valamit. Azt tudni kell rólunk, hogy mi nem használunk csomagolóanyagot. De úgy tényleg nem, tehát nálunk újrahasznosított lentakarókba vannak csomagolva a bútoraink, illetve bizonyos papírokkal meg kiékelve, ezért a saját rakodó embereink töltik meg a kamiont, akkor is, hogyha az nem a miénk, és ezeket takarókat aztán összegyűjtjük, és akkor évente egyszer, vagy amikor megtölt egy kamiont a visszaruval, akkor visszaküldjük Svédországba, ezeket 40-szer újrahasznosítjuk. Tehát egy dolog az, hogy mi becsomagoljuk, meg hogy teljesen ökodízzellel futnak a kamionjaink, a sofőrök is kapnak olyan tréninget, hogy hogyan tudnak minél hatékonyabban vezetni. Másik dolog az, hogy ez olyan szempontból is nagyon jó, hogy mi marad utánunk, miután leszállítottuk a butot, semmi. Tehát nem kell a pufi fóliát, meg a dobozokat ide-oda dobálni, meg a göngyöleggel foglalkozni a szállítással. A
fenntarthatósági jelentéseteket nagyon transzparensen, egyértelműen, hosszú-hosszú évek óta kiteszitek a weboldalra. Szerintem ebben is előremutató volt a Synapse, mert akkor kommunikálta ezt a fajta jelentést, amikor ez még nem volt kötelezettség.
Igen, ez így van. Ez egy ilyen, szintén egy ilyen svéd becsípődés, ott ez egy magától értetődő dolog.
Tehát egyébként mondjuk 2014 óta vannak fent egyébként ezek a jelentések.
Igen. Igen, 2014 óta minden fenntarthatósági jelentés fent van a weboldalunkon, de egyébként a legtöbb tender ez része is szokott lenni a dokumentációnak. A skandináv országban ez egy magától értetődő dolog, ott ugye nagyon fontos a transzparencia, és nagyon fontos, hogy az, amit kifel kommunikálunk, az úgy is legyen. Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy amikor egy cég arról dönt, hogy bútort vásárol, vagy az új irodáját berendezi, akkor lehet, hogy nem a fenntarthatósági jelentést fogja lapozgatni, mert egyébként nagyon fontos, hogy lássa, hogy mi, mint gyártó cég, hol tartunk ebben, és milyen folyamatainkon tudtunk javítani és hozzájárulni ahhoz, hogy mondjuk 2030-ra mi is klímasemlegesek legyünk.
Hát figyelj, igazából 2024-től, hogyha mindenkinek kötelező lesz fenntarthatósági jelentést csinálni, akkor mondjuk fontos, hogyha tőletek szerzi be a bútorokat, ezek a jelentések már elérhetők, tehát egy helyről kevesebb adatot kell beszerezni.
Abszolút, abszolút. És ezzel én azt gondolom, hogy mi ezzel egyet is értünk, és ez számunkra nem is feladat, hiszen csináljuk. Megfordítva ezt a dolgot, szerintem ami nagyon fontos, hogy így erről edukálni a piacot, pontos, hogy te is említetted, hogy ez miért jó, hogy ez fent van, vagy hogyan tudja azt egy felhasználó, vagy egy vásárló eldönteni, hogy mi lesz fenntartható, mi lesz környezettudatos, mert tök jó, amikor rátesznek ilyen mindenféle plecsniket, hogy ennyire zöld, annyira zöld, ennyire újrahasznosított, annyira, de önmagában annak nagyon ritkán szoktunk így a mélységében utána nézni, hogy ez szó szerint mit is jelent. És én azt gondolom, hogy ha egy cég arra törekszik, hogy ő tényleg tegyen valamit a fenntarthatóságért, és azt odáig elviszi, hogy a saját irodáját is végig gondolja, ami az egyik legfontosabb impactja, ahova az emberei bejárnak dolgozni, akkor három dolgot tehet. Egyrészt tudatos döntéseket hoz, tehát amikor az irodájáról gondolkodik, előre megtervezi azokat a folyamatokat, és felmér, hogy ténylegesen minél van szükségem, akkor nem fog megvenni felesleges dolgot. Rugalmas megoldásokat alakít ki. Ezt most mindenki szereti csattogtatni, ezt a flexibilitást, de azért ennek különböző szintjei vannak. A rugalmasság az lehet rövid távú, középtávú vagy hosszú távú. Rövid távú az az, hogy mondjuk fel tudom emelni az asztalom, álló pozícióba is tudok dolgozni, és ez megőrzi az egészségemet. Ez azt jelenti, hogy fenntartható az embereim szempontjából az a tér. Középtávú az mondjuk az, hogyha pár hétre kell egy projekt munkállomás, akkor össze tudok tolni 4 asztalt, vagy le tudok szerelni 5-6 paravánt, és ki tudom alakítani azt, mert erre van tér, van lehetőség, és a bútor lehetővé teszi. Meggondoltak rá azok, akik ezt az irodát beterendezték. És a harmadik, ami pedig a nagyon fontos az életciklus szempontjából, az az, hogy eleve olyan bútorokat választok, mondjuk speciálisan különös tekintette a közösségi terekre, ami most reneszánszát éli, hiszen ugye az az ökölszabály az irodapiacon, hogy hát nagyon sok home office van, és akkor bejárunk szocializálódni az irodába. Hozzánk is nagyon sok ilyen kérés érkezik, hogy közösségi terek, stb. Tehát mondjuk ezekbe a közösségi terekbe egy olyan moduláris bútorrendszert választani, ami kiegészíthető, átalakítható. És nem arra gondolok, hogy most holnap elkezdi a Juli, meg a Zsuzsi, meg a Peti átrendezni a kanapét, vagy a különböző ilyen szobában dolgokat, hanem arra, hogy amikor majd 5 év múlva elköltözik a cég, vagy akár átrendezi az irodáját, akkor lehet, hogy az egy-két elemmel kiegészíthető, vagy szétszedhető, vagy egy teljesen másik setup alakítható ki belőle, és tud alkalmazkodni egy új alaprajzhoz, vagy az új vállalati igényekhez. Na és ez már ez egy nagyon hosszú távú fenntarthatóság.
Nekem azért tetszik a Sinyápsnak ez a fajta gondolkodása, mert gyönyörűen átviszi, hogy egy bútoron keresztül, egy konkrét terméken keresztül, vagy egy bútorcsoportnak a megvásárlásával hogyan gondolja át a saját funkcióit, a saját fenntarthatóságát, hatékonyságát, és egyáltalán figyeljen azokra a szociális igényekre is, ami a munkavállalással kapcsolatban felmerülhet. Szóval mintaértékű, nem tudom most itt a lelkesedésemet visszafogni.
Egyébként nagyon vicces, mert ezt csak mostanába kezdtük el, mi is ennyire keretbe foglalva, ugye mi ezt fenntartható körforgásosság kampányunk alatt kezdtük el kommunikálni. Ezt eddig nagyon vicces volt, mert a svéd kollégáink nem érezték fontosnak, hiszen ott ez egy fundamentum.
Így van, tehát egy alapvetés, egy evidencia, nem kell róla beszélni, és közben meg a tudatosságra kell emelni, mert hogy nagyon is fontos, bocs, nem akarok a szóval vágni.
Abszolút egyetértek, és hát az a helyzet, ugye mi azért 40 országban vagyunk jelen, és azért ott eltérő az ezzel kapcsolatos befogadó képesség, meg az is, hogy milyen vásárló eleje van a fenntarthatóságnak. Ez alatt azt értem, hogy A vagy B termék közül választod de azért a B-t, még akkor is, hogyha drágább, azért, mert az fenntarthatóbb. És attól még, hogy valami körforgásossággal függ össze inkább, most ez is egy kicsit ilyen buzzword lett így sok tekintetben, gazdaságilag is, meg minden, hogy ez a körforgásosság, ez nagyon fontos, ez egy tök jó dolog, csak hogyha az nem fenntartható körforgásosság, az önmagában még nem fog a környezet malmára semmilyen vizet sem hajtani, úgyhogy mi így ebben próbálunk meg egy picit így irányítani. irányt mutatni így a cégek számára. Ha ezt mondjuk bútorra levetítve nézem, egy bútorgyártó vállalatnak is nagyon nagy felelőssége van abban, hogy olyan bútorokat tervez, amiben olyan nyersanyagokat használ, amit tudja, hogy milyen erőforrásból származik megújuló, az, hogy mondjuk FSC minősített, tehát hogy az a fa, amiből az van, a helyén ültetnek másikat, stb.
Bízom benne, hogy ezt már nem is kell magyarázni. Legalábbis a hallgatóinknak nem, ők már okosak.
Hallgatóknak biztos, hogy nem, és elnézést kérek, hogy ilyen evidens dolgokat csatogtatok. De például vagy az, hogy milyen fémeket használunk, tehát maga itt tényleg a nyersanyag felhasználás, de egészen odáig, hogy a design. Designról nagyon sokfélét gondolnak, és nagyon sokféle ember sokféle dolgot mond a dizájnnal kapcsolatban, de szerintem egy dologban mindannyian egyetértünk, az embert és a funkciót nagyon jól össze tudja hozni a design, és hogy hosszú távon kell benne gondolkodni. És ez akkor tud megvalósulni, ha mondjuk a terméknek a tervezett élettartalma az nem csak funkcionálisan, de formailag is hosszú távra vonatkozik. Most a mobiltelefonok esetében, ugye szintén egy EU tanulmány szerint 5,2 évig használnánk egy mobiltelefon, tehát erre lenne igény. Na most ehhez képest átlagban 2 évig tudjuk használni, ezt már nem is elvnek a műsornak a feladata, szerintem meg nem is.
De jó
nem
témát
is vagyok
adtál,
egy tech guru, és akkor most itt szerintem sokan felsziszennek, akik ebben sokkal jártasabbak, de hogy a tervezett élettartam a telefonoknak jóval alacsonyabb, mint amennyi ideig tudnánk használni. Nálunk ez a bútoroknál 15 év. Most itt akkor mindannyian kiszámoltuk, hogy nem a kapitalizmus, majd már hagyjuk a vizet, hogy magunknak termeljük az új vásárlókat, de ez megint egy olyan gondolkodás, amivel azt lárnyozunk elő, hogy ez a bútor sokáig éjjel, újjá tudjon születni, na és itt jön be a körforgásosság, ami az, hogy akár egy új bútorként tovább tudjon élni egy másik felhasználónál, fel lehessen újítani, vagy olyan anyagokból legyen megalkotva, amiket aztán elemeire lehet bontani, és egy újabb anyagba olvasztani. Sok különböző dolog, de a lényege az, hogy egyre nagyobb és nagyobb köröket rajzunk, és egyre nagyobb és nagyobb, hosszabb és hosszabb élettartamot adjunk egy terméknek.
Mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy egy 17 éve dolgozol ennél a cégnél, gyakornokként kezdtél, tehát egy nagyon szép pályát futottál be a Synapse-nál, és tulajdonképpen nemrég érkeztél haza Svédországból, egy tanulmányi úton, egy szakmai úton voltál. Mit tapasztaltál? Mi az, amit hazahoztál tudásban legutóbb?
Igen, azért szerencsére az elmúlt években viszonylag, hát ugye a covidos időket leszámítva azért viszonylag rendszeresen látogattam oda éves szinten. Engem mindig lenyűgöz az, hogy az az egyensúly, amiben a svéd emberek tudnak létezni, ez valahol egyébként bosszant is, meg le is nyűgöz. Mert azt gondolom, hogy ők nagyon máshogy kezelik a prioritásokat, mint mi, és nem csak a work-life balance-ról beszélek, hanem mondjuk arról is, hogy bánnak a természettel, meg az, ami rendelkezésre. Pont múltkor gondolkoztam ezen, hogy ott amúgy nagyon keveset süt a nap. Tehát azt gondolják, hogy hó, hát ott kolbázol van a kerítés, persze nagyon sok klassz dolog van a skandináv országban, meg szerintem egy nagyon szuperül élhető ország, de hát elképesztő sötét van az év nagy részében. Viszont őket semmi nem tántorítja el attól, hogy kimenjenek a szabadba, meg sportoljanak, meg élvezzék akár azt az 5 perc napsütést, amit ők nyárnak hívnak minden évben. És talán ez is lehet az egyik oka annak, hogy nekik nem annyira adott az, ami nekünk, hogy bármikor kimehetünk a szabadba szinte, akár sportolni, kirándulni télen, nyáron, mert ugye nincsenek olyan nagy szélsőségek. Náluk ez leszűkül, ez az idősáv, mégis annyira a harmóniában élnek a természettel, és megbecsülik azt. És szerintem ez kicsit így van az emberisége, hogy a ritka dolgokat, azokat így könnyebben felértékeljük, meg megbecsüljük. Nagyon remélem, hogy a fenntarthatósággal is így leszünk. És azt látom, hogy egy olyan generáció van egyébként felnövőben, meg egyre inkább lépnek be a munkaerő világába, akiknek ez tényleg fontos, és akik tenni is akarnak ezért, és hisznek ebben.
Köszönöm, hogy itt voltál, Sebestyén Diana, a Synapse Marketing vezetője, Diuska volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.